Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pünköst hétfőn hangzik el ez a beszélgetés. Pünkösd előtti napokban rögzítjük Dobszai Benedek, a beszélgetőtársam, a magyarok nagyasszonya, Ferences rendtartomány új provinciálisa, tartományfőnöke. Kedves Benedek atya, ez a pünkösd a rend számára milyen újdonságokat hoz, illetve a rend ezen a pünkösdön milyen újdonságokkal járul a magyar hívek asztalához, gazdagításához hozzá?
Ez a pünkösd abból a szempontból biztosan más, hogy nemzeti kegyhelyünkön Mátfalevi Szenthúton nagyon sok esemény történik idén. Nyilván tudják a hallgatók is, hogy a rendtartomány egy nagy EU pályázatot hajt itt végre, és ennek most nagyjából talán a felénél tartunk, de az a nagy örömünk, hogy most már átadhatunk több elemet is ezen a területen, és ez azt gondolom, hogy egy nagyon méltó ünnepe lesz így a pünkösdnek. Pünkösd amúgy is fontos nem csak az egyház életében, hanem a rend életében is. Régen a nagy káptalanokat mindig pünkösdhöz csatolva tartották.
Hogy a Szentlélek ott legyen és segítsen minél hatékonyabban?
Igen, nyilvánvalóan ez volt a mögöttes tartalom. Most itt a nemzeti kegyhely lesz az a hely, ahol azt gondolom, hogy nagyon új dolgok születnek.
Mik ezek az új dolgok?
Egyrésztről nagy örömünkre szolgál, hogy amit terveztünk, hogy már most pünköstől a búcsús teret lehessen használni, ez úgy tűnik, hogy megvalósul. Nem lesznek még teljesen véglegesen ott bizonyos bútorok, még bizonyos épületek nem készültek el. Ezzel együtt gyakorlatilag mostantól kezdve lehet használni a búcsús teret a nagy búcsús időszakban, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Két kitüntetett pontja van most a térnek, amelyet átadunk. Az egyik a megújult templomépület, amelyben még azért kisebb javításokra lesz szükség, de mégis elkészült a kegyoltár, és hát, hogy így elkészült, most hazaérkezik a szűzanya szobor, amelyet eddig Budapesten a Szent István Bazilikában őriztek. Úgyhogy a szombati napot ezzel kezdjük, hogy szombat délelőtt meghozzák a Mária szobrot, kegyszobrot, és elhelyezzük azt az újonnan felújított kegyoltárban. Szintén előző napokban készült el a búcsús térben, a Lurdi barlangban az a mozaik, melyet egy szlovén jezsuita, Marko Rupnik készített. Ő egy nagyon híres művész, Vatikánban és Lourdesban is több helyen készített nagy mozaikokat. Én magam nagyon tartottam attól, hogy hogyan fog kinézni ez a mozaik, egy szabad térben, egy inkább a népi vallásossághoz jobban köthető térben, hogyan szólal meg egy ilyen kompozíció. Én azt gondolom, amikor megnéztem, nagyon megnyugodtam, azt gondolom, hogy egy valóban méltó, és a térben nagyon is illő kompozíció készült el. Gyakorlatilag, aki már esetleg látta a fényképét kuríron vagy máshol, az megbizonyosodhat róla, hogy a formái, a színezete, az ívek, amelyeket ebbe a barlangba ez a kép visz, valóban kitágítja a búcsús teret, és mint egy templomi hangulatot ad ennek a térnek.
Korábban sokan gondolhatták azt, és ettől az egyházon belül se voltak mentesek az emberek, hogy a búcsújárás fölött eljárt az idő, az idős generációval együtt kihal a búcsújárás szokása, de hát pont most pünköskor látjuk, hogy Csíksomlyó és más kegyhelyek százezreket tudnak vonzani, és a vallási megújulásnak valóságos erőművei. A ferencesek ebben a nemzeti kegyhellyel hogy tudnak bekapcsolódni ebbe a megújulásba?
Valóban egy érdekes kérdés, hogy miért nem halt ki, vagy miért nem veszett ki a búcsús szokás. Azt gondolom, hogy nagyon sokrétű, nem lehet egyetlen indokot mondani, hogy miért nem. Biztos, hogy ebben benne vannak akár hagyomány, tisztelet, akár Csíksomlyónál, azt gondolom, hogy a nemzethez való tartozás is egy fontos és jelentős momentum. De én azért elsőnek mégiscsak azt venném, hogy tapasztalják a búcsújáróhelyeken most is a Jóisten kegyelmének a működését az emberek, és ezt keresik. Tehát én azt gondolom, hogy elsődlegesen nekünk is erre kell építeni, hogy a Jóisten kegyelmét minél inkább közvetítsük. Hogy mi mindenben, nyilvánvalóan szertartásokban, én nagyon fontosnak tartom a gyóntatást, amit itt nagy üzemben fogunk megint csak végezni ezen a hétvégén. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb egy búcsújáróhelyen szentségekhez való járulás, gyóntatás, szentmise végzése. Ezzel együtt itt is lesznek a régi és egyben modern vallásosságnak is elemei. Most már nagyon nagy hagyománya van, a Széchenyi plébánia kezdte el szervezni, hogy Pünkösdre egy nagyon nagy férfi zarándoklatot, gyalogos zarándoklatot szerveznek. Ez most már gyakorlatilag, ha jól tudom, olyan 5-6 éve több mint 100 fővel szokott menni, és már nem csak széchenyiek mennek, hanem például más magyarországi ferences plébániákról is mennek férfiak, vagy akár nem csak ferences helyekről. Tényleg szombat reggel elindulnak, végiggyalogolják ezt az utat. Azért sokszor pünköskor esik az eső, akkor is megteszik. A legkisebbek akár 6 év alatti fiúk, legidősebb akár 70 fölötti meglett férfi ember. Útközben imádkoznak, beszélgetnek. Nagyon megdöbbentő dolgok szoktak történni ezen az zarándoklaton. És aztán utána nem csak oda mennek, hanem amikor részt vettek a vasárnapi szentmisén, akkor utána visszaindulnak és Széchenybe érkeznek meg a ferences templomba ez a nagy csoport. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon méltó és gazdagító eseménye a magyar férfiak vallásosságának.
A zarándokláshoz hozzátartozik a fáradtság, az út gyötrelmei, törődése és aztán a megérkezés nagyszerűsége. Ugyanakkor a zarándoklat párosul sokáig azzal is, hogy ha a nagy buszos zarándoklatok révén megérkeznek az emberek a kegyhelyre, akkor ottan 20-30 méteres sorok az egyetlen egy kis WC-szerű alkalmatosságnál. Tehát sokakat visszariasztott az zarándoklattól az, hogy a tömeg és a tömeg kezelése, a tömegfogadása ilyen földi, evilági szempontok szerint még nem igazán korszerű. Most 21. századi lesz-e immár a kegyhely ilyen szempontból a nemzeti kegyhelyünk, vagyis valóban nemzeti kegyhely lesz-e Szentkút, hogyha ez a felújítás elkészül?
Többen szemünkre vetették, hogy mi ferencesek miért építkezünk ilyen nagyot, és egyáltalán miért kezdünk bele ebbe az egészbe, méltó-e, vagy bármilyen módon elfogadható-e egy ferences közegben egy ilyen. Én azt gondolom, hogy ami ott most készül, az egyrésztről nem egy pazarló, nem egy fényűző, hanem egy viszonylag egyszerű, mégis méltó és modern megvalósítása lesz a nemzeti kegyhelynek. Ráadásul azt gondolom, hogy a ferences szerzetesek tettek egyszerűségi meg szegénységi fogadalmat, az egész magyar egyház nem, és ez pedig egy nemzeti kegyhely, tehát itt most az egész nemzet számára készítjük el a kegyhelyet. Ami ott elkészül, ahhoz talán jó tudni, hogy legutoljára a nagyobb felújítás azért bőven az 50-es évek előtt volt Szentkúton. És valóban nagyon méltatlan, nagyon korszerűtlen megoldások, sok helyen már életveszélyes megoldások voltak a kegyhelyen. Most egy olyan komplexum készül el, aminek a szíve a liturgikus tér, akár a templom belső tere, akár a gyóntatóudvar, akár a szabadtéri oltár, aminek azt gondolom, hogy méltónak és lehet azt mondani, hogy pazarlónak lehet lenni, hiszen nem az embert, hanem a Jóisten dicsőíti, illetve hát egy nagyon fontos tere az imádságnak, és a tér szerintem az imádságban nagyon fontos. Emellett ugye nagyon sok kiszolgáló helység készül, ezek még nem készültek el nagyobb részt, de valóban itt például tényleg ilyen komfortot segítő, akár mosdócsoport, vagy majd később étkezőhelység, konferenciaterem, illetve nagyon sok szálláshely készül. Nem utolsó sorban azért a közműveket is el kell készíteni, ami nem csak minket érint, hanem a Szentkút falut is gyakorlatilag most csatornázzuk ebben a projektben, illetve utak, lámpatestek, egyebek készülnek el. Tehát valóban egy azt gondolom, hogy nem fényűző, de a modern korhoz, a mostani zarándoklási szokásokhoz méltó, tartós kegyhely készül el, amely nem csak mint búcsújáróhely lesz alkalmas, hanem akár konferenciákra, iskolák számára, táborozásra, lelki gyakorlatok tartására, hasonló dolgokra nagyon-nagyon alkalmas hely lesz.
Nemzeti ügy, azt hiszem, mert tagja Mátraverebély Szentkút, mint nemzeti kegyhely egy olyan nemzetközi klubnak, amelynek az európai legrangosabb, leglátogatottabb kegyhelyek a tagjai. Fatima, Lourdes, Częstochowa sorolhatnám. Ezek közé a 12-15 kegyhelyet összefogó klub munkacsoportjába van benne Szentkút, és most már a felújítás után azt hiszem, hogy nem kell szégyenkeznünk, hogyha egyszer eljönnek hozzánk látogatóba külföldről is, nem csak a mátrai, heves megyei vagy a felvidéki magyarok, akik leginkább látogatják ezt a kegyhelyet.
Így van, ez a kegyhely háló, ez egy nagyon fontos kapcsolat. Érdekeségként, hogy Magyarország az egyetlen, amelynek két kegyhelye van benne ebbe a hálózatban, ugye Máriapócs és Szentkút. Nagyon fontosnak tartom. Azért szerintem alátámasztja az elmondottokat az is, hogy jól emlékszem, több mint 200 000 ember fordul meg egy évben Szentkúton.
Máriapócs az a görög katolikusok kedvelt zarándokhelye, és a római katolikus pedig Mátraverebély Szentkút.
És még egy dolog, hogy azért ezen a kegyhelyen 18 új munkahelyet teremtünk, amely ebben a régióban nagyon fontos. Azt gondolom, hogy ez is igen nagy szolgálat a magyar nemzet számára, hogy egy ínséges időben, egy leszakadó térségben 18 új munkahely születik civilek számára.
A magyarok nagyasszonya, rendtartomány teljes körű tisztújítást hajtott végre húsvét után, és Benedek atya lett 6 évre a vezetője provinciális a rendtartománynak. Egy területét már a rendtartomány tevékenységének áttekintettünk, a nemzeti kegyhely őrzését. Ez a népes rendtartomány mely feladatokban áll a magyar egyház, a magyar nép rendelkezésére, és milyen elgondolásokkal indul neki ennek a 6 éves korszaknak, hogyha nem is programokra szavaznak a rendtársak, amikor előjárót választanak, de mindenképp egy koncepcióra, amely ki fog bontakozni a következő években.
Területekre általában 4-et szoktunk megjelölni, lelkipásztorkodás területe, oktatás, nevelés, szociális terület és kulturális terület. Én ezt most kiegészíteném egy 5-kel, ami nem annyira kifele vezet, mégis nagyon fontos. Ez a testvérek szolgálata, testvérek életének, kiteljesedésének, üdvösségének szolgálata, testvérek nevelése, tehát igazából egy belső építkezés, ez legalább annyira fontos, mint az előző 4, sőt szerintem fontosabb.
Testvérek, vagyis a rendtagok, hogy a hallgatók jól értsék.
Így van. Tehát én azt gondolom, hogy egy szeretetes közösséget és egy szeretetes testvért nem lehet csak a kifele folyó munkájából, vagy kifele irányuló munkájából meghatározni, hanem a belső építkezés talán még sokkal fontosabb. Nyilván ezeken a területeken vannak ötletek, vannak elgondolások, látok évek óta azért irányokat, szinte mindegyikben azt gondolom, hogy vannak jó kezdeményezések, amelyeket meg kell erősíteni, tervezettség ezekben a munkákban, akkor ezeknek a feladatoknak a hátterének a megteremtése, akár anyagi, akár személyi hátterének a megteremtése, a folyamatoknak a minőség ellenőrzése. Sok mindent lehetne itt sorolni. Egészen bizonyos, hogy a tartományfőnök kezében az egyik erős eszköz a célok megvalósításában az, hogy a személyi állományt, a rendtársakat milyen feladatra rendeli, mire kéri, mire próbálja rábeszélni, vagy éppen miről próbálja lebeszélni.
A ferences rendtartomány a legnépesebb férfi szerzetesi közösség Magyarországon, és hát körülbelül annyi papja van, mint egy átlag magyar egyházmegyének, tehát nem egy szűkkörű családi összejövetel, amikor összejönnek a ferences rend tagjai, hanem bizony egy igen népes társaság. Hányan is vannak?
110 fő alkotja ma a rendtartomány állományát, tagjait, vannak még jelöltjeink, illetve hál' Istennek jövőre sokan fognak jelentkezni, úgy tűnik. Igen, azt mondhatom, hogy sokan vagyunk, ugyanakkor nyilván azért nekünk is megvannak a törésvonalaink, idősebb vagy már betegebb testvérek, tehát akár paptestvérek. Illetve hát egy nagyon érdekes kérdés, ezt sokszor megkérdezik tőlünk, hogyha ennyien vagytok, akkor miért nem vállaltok többet. Én azt gondolom, hogy nekünk ferenceseknek, hát egyrésztről az fontos, hogy közösségeink vannak, tehát nem lehet egy paptestvért kihelyezni ide-oda. Másrészt, hogy azzal, hogy többen vagyunk, akár egy helyen többen vagyunk, tanítom megfogalmazni, egyfajta mélységi pasztorációt tudunk végezni. Mi, nekünk megvan a lehetőségünk arra, hogy akár tényleg kamasz gyerekek közébe menjünk tanítani. Akár egy szociális intézményben a betegek közébe menjenek a rendtársak ellátni őket. Illetve, hogy azok a helyeink, ahol vagyunk, azok olyan lelkiségi központokká váljanak, ahol például olyan feladatokat végzünk el, amire például az egyházmegyés papságnak nincsen annyira lehetősége, ezek közül nyilvánvalóan az elsődleges a gyóntatás. Erre nekünk több időt kell szánni, több időt kell adni, mint arra az egyházmegyéseknek akár lehetőségük lenne. Ehhez viszont nyilván az kell, hogy több rendtárs egy helyen lakjon, és ez legyen mondjuk például a fő foglalkozása, hogy napi 3-4 órát például gyóntasson.
A mai paphiányos világban a papság túlterheltsége és elmagányosodása elleni küzdelem az egyházmegyékben azt tapasztalható, hogy próbálják azokat a központi plébániákat létrehozni, ahonnan egy papi közösség jó munkamegosztásban, szervezésben látja el a területet. Tehát nem az a modell most az egyházmegyékben sem, hogy egy-egy magányos pap 50 kilométerre a többi paptól küzd az árral, a feladatokkal, hanem 2-3 pap együtt, egymást is erősítve szolgálja a rábízottakat. Tehát valahogy a szerzetesi közösségi modell köszön vissza itt is, tehát az a korszerű, amit a szerzetesek példaként fölmutatnak, nem?
Így van. Nyilván ennek megvannak a maga hagyományai a katolikus egyházban. Hát már Szent Ágoston idejében tudjuk, hogy létrehoztak papi közösségeket. Valóban egyfajta védelem is az elmagányosodás ellen, ahogyha ilyen közösségek jönnek létre. Nyilván nálunk szerzeteseknél ennél többről van szó, hiszen vagyonközösség, asztalközösség, imádságos közösség, tényleg testvérként föl kell vállalnunk egymást. Nyilván az egyházmegyében azért ez ennyire nincs így. Mégis azt gondolom, hogy egy nagyon fontos irány. Illetve egyébként konkrétan sokszor fölmerül, mostani káptalanunkon is ez sokszor szóba került, hogy nem lenne feladatunk a magyar egyháznak ezen az inségén segíteni, hogy az elmagányosodott, hajótörött papokat segítve, akár egy fél évre, évre befogadva egy közösségünkbe, valahogy talpra állítsuk, hogy ha visszamennek a saját szolgálati helyükre, akkor ott meg tudjanak újulni, és újra el tudjanak indulni. Erről azért mi is sokat beszélgetünk egymás között, vannak rá próbálkozások. Nyilván erre is figyelnünk kell, lehet, hogy ez is a kornak egy olyan kihívása, amelyre nekünk válaszolni kell.
Ahogy említette, a gyóntatás mint egy sajátos, különleges és fontos feladatát a ferenceseknek. Ugyanígy azt tapasztalom, hogy a jegyes oktatásban is olyat tudnak fölmutatni, amelyet egy-egy egyszemélyes plébánia nehezen tud fölkínálni. Tehát itt Budapesten, a Margit körúton valami csoda történik, azt hallom az érintettektől.
Így van, eleve az én szememben a ferences plébániák azok nem egyszemélyi vezetésű plébániák, még ha valójában nyilván egy plébános van kinevezve, hanem ott valamiféle közösségi lelkipásztorkodás történik. Ez a közösség jelenti azt, hogy ferenceseknek is egy közössége van ott, nyilván van egy beosztás, de mégis azt is látom, hogy a hívek tudnak kötődni egy-egy testvérhez, de mégis azért mindig ott van az, hogy emögött egy közösség áll, és mondjuk kicserélünk egy plébánost, akkor nem omlik össze a világ, mert igazából a struktúra nagyon nem változik. A közösségén értem azt is, hogy a civilekkel való együttmunkálkodás ezeken a plébániákon azért elég lényeges, és például a jegyes oktatás erre egy nagyon jó példa. Azt mi hál' Istennek találkoztunk olyan házaspárokkal, akiktől mi magunk is megtanultuk azt, hogy a jegyes oktatásnak nem az a legjobb módja, hogy egy pap bácsi elmondja az elképzeléseit a házasságról, hanem ennél egy bővebb. Egy pap is elmondja a teológiai hátterét, de bizony házaspárokat bevonunk, ők beszéljenek a házasságnak az örömeiről, kríziseiről, ők mit tapasztaltak, hogy mire nem voltak fölkészülve, mit hoztak otthonról, hogyan ünnepeltek majd egy karácsony estét, hogyan lesz közös pénzkezelésetek, csak hogy néhány abszolút gyakorlati dolgot felsoroljak, illetve ezeknek a jegyes oktatásoknak egy nagyon lényeges eleme az, hogy nem frontálisan elmondják nekik, hogy mit kell hinni vagy tenni, van ilyen része is, tanítás, hanem hogy arra próbáljuk rávezetni, meg próbálják rávezetni a házaspárjaink a jegyes párokat, hogy egymással kezdjenek el beszélgetni bizonyos dolgokról.
Tehát a házaspár önmagában. De az is előnye, úgy érzékelem, hogy 8-10-15 jegyes pár készül föl egy kurzus során, akik között aztán egymást oktató barátságok és egymást erősítő szövetség is létrejön.
Így van, hát jól látjuk, hogy sokszor egymás gyerekeinek keresztülei lesznek, tartják a kapcsolatot, és hát hál' Istennek nem 8-10-15, hanem 35-40 párról van szó például ebben az évben itt a Margit körúton, hozzánk közel a pasaréti plébánián szintén, ha jól emlékszem, 20-as pár számmal dolgoztak idén, tehát hogy, és a vidéki plébániáinkon is azért alapvetően nagyon sok helyen ez a modell működik.
Minden évben vannak helyezések a ferenceseknél, most így a káptalan idején, a káptalan után új provinciális, profán szóval új söprű igyekszik jól söpörni és nagyot söpörni. Mi történik most a ferenceseknél? Többen érdeklődtek már, hogy milyen változások várhatók.
Valóban egy új provinciálisnál, egy választókáptalannál van lehetőség jobban belenyúlni a rendszerbe. Mi ugye úgy élünk, egy olyan jogrendünk van, amelyben bizonyos pozíciók lejárnak. Elsősorban a házfőnöki pozíciók, meg vezetőségi pozíciók, tartományokbeli vezetőségi pozíciók. Ez egy nagyon áldott dolog, én azt gondolom. Ami persze magával hozza azt, hogy rögtön ilyenkor váltáskényszer is van. Vannak olyan szolgálatok, olyan feladatok, amelyben nem kellene váltani, de azért azt is látjuk, hogy nem baj az, hogyha vannak időnként változások, nyilván nem hirtelen, nem sokszor, mégis tud egy frissességet, egy megújulást hozni az illető testvér életében, vagy rendtárs életében is, vagy akár az adott közösség intézmény életében is, hogyha valami váltás van. Most idén, hát valóban egy nagyon mélyreható változás történik, 14 rendházunkból 13-ban történik valamilyen személyi csere, személyi helyezés. Én magam nem terveztem azért ekkorát, az sem titok, hogy az ember elkezd tervezni, utána vannak emberek, akik, vagy rendtársak, akik maguk kérnek bizonyos helyezéseket, hogy most innen haza szeretnék, vagy oda szeretnék, vagy ide szeretnék kerülni. Ezeket az ember meggondolja, hogy van-e realitása. És utána pedig egyfajta dominó effektussal, ha innen hiányzik egy ember, akkor azt kivel töltöm be, utána az ő helyét kivel töltjük be. Valóban emiatt aztán most egy olyan dispozíció állt össze, amiben elég sok helyen van változás. Ha a konkrétumokra akarok rámenni, akkor hát az első, hogy a rendházaink házfőnökei nagyon sok helyen változtak. Így például Budapesten, Margit körúton, Horváth Ahilesz atya helyett Róbert atya, Esztergomban is változás van, ott Előd atya helyett Lovász Rajmund atya lesz, vagy akár Pasarét, ahol a növendéknevelő magiszter személye is változik, itt Berhidai Pius testvérről Fejes Antal atya lesz, vagy akár pesti ferenceseknél, ahol eddig Rejc Pál atya volt, most pedig Tokár János atya lesz, aki eddig igazgatóként dolgozott máshol, vagy akár Szegeden, ahol hosszú-hosszú éveket töltött el házfőnöki feladattal, laikus testvér, kisdidák testvér, és helyette a plébános kapja meg a házfőnöki feladatot is, Berthely Mátyás testvér, vagy akár Szentendrén, ahol lejárt az eddigi házfőnöknek, Milán atyának, és helyette Tamás Gábor testvér lesz, vagy hasonlóan Széchenyben, ahol a novicius magiszter is már nagyon régóta vitte ezt a feladatot, és így Varga Kapisztán atya helyett az eddig Pasaréten dolgozó Berhidai Pius testvér kerül házfőnöknek és novicius magiszternek a helyére. Tehát valóban azt látjuk, hogy nagyon sok helyen rögtön a házak vezetésében történik változás. Ezzel párhuzamosan nyilván a lelkipásztori helyeken is nagyon sok változás történik. Talán ez, amivel legelőször találkoznak a templomba járó testvérek. Margit körúton új plébános lesz Bán Jónás személyében, Rózsadombon, Tövis utcában tani templomigazgatóságot Kismenyhért atya veszi át, vagy éppen a már korábban említett Pesten Tokár János atya lesz a templomigazgató is. Nagyszülősön Kárpátalján szintén váltás lesz az egyedi tartományfőnök, Magyar Gergely atya fogja vezetni az ottani ferences rendházat, missziót, és Szombathelyen is lesz egy váltás, itt Rácz Pius atya, aki eddig házfőnök plébános volt, a házfőnökséget megtartja, de plébános helyette Horváth Ahilesz atya lesz. Az oktatási nevelési intézményeknél is szintén nagy váltás történik, itt gyakorlatilag mind a három igazgatónk személye változik. Ráadásul itt strukturálisan is lesz egy váltás. Esztergomban 17 évig volt igazgató Tokár János atya, helyette egy nagyon fiatal, 33 éves testvér, komáromi előtt testvér lesz az igazgató.
Aki eddig igazgató helyettes volt?
Igazgató helyettes is házfőnök volt eddig, hát most ő átveszi a stafétabotot, és reméljük, hogy nagy erővel neki kezd az intézmény szervezésének. Szentendrén Lukovics Milán atya volt eddig az igazgató, most helyére az eddig igazgató helyettes Frész Timóteus kerül, és hát talán a legnagyobb változás a Szent Angéla Ferences Gimnázium általános iskolába lesz, hiszen ott eddig Bécsen Róbert atya volt az igazgató, ő 11 év után úgy láttuk, hogy most ott váltsunk, és nem is rendtárssal cseréljük le, hanem itt igazgatói pályázatot írtunk ki, és civil kollega lesz az igazgató.
Milyen megfontolás van a mögött, hogy civil lesz? Nincs alkalmas ferences?
Nyilvánvalóan a belső létszám is kérdéses, vannak vezetői végzettségű testvérek, de most mégis azt gondoltuk, hogy nem biztos, hogy az igazgatóság az a feladat, amelyet a Ferencesnek el kell látni, hanem sokkal jobb lenne, hogyha a rendtársak az első vonalban, fronton az emberekkel találkozva lennének jelen. Tehát nem biztos, hogy egy munkaügyi tárgyalást az feltétlenül Ferencesnek kell, vagy a helyettesítés kiírásával kell Ferencesnek foglalkozni, hanem az emberekkel foglalkozunk minél inkább. Ezért keresünk olyan civil igazgatót, aki azért Ferences lelkületű, volt már kötődése hozzánk, akár ilyen intézményben dolgozott, vallását gyakorló, közösségépítő, minőséget is szem előtt tartó ember, és mellé kinevezünk egy Ferences lelki igazgatót, aki pedig a lelki gyakorlatok, osztálymisék, kirándulások, lelki beszélgetések rendszerét szervezi, és valahogy a kettőjüknek a viszonyából alakul ki, hogy egy jó minőségű, polgárjogilag rendben lévő intézmény mégis a ferences lelkiséget hordozó intézmény alakul ki. Azért az egy nagyon érdekes dolog, hogy azzal párhuzamosan, hogy az igazgató nem lesz ferences, jövőre 5 ferences fog tanítani a Szent Angélába.
Vagyis több, mint az elmúlt tanévben talán.
Jóval több, hát amikor elindult az iskola, akkor 2 ferences volt benne, most utolsó években 3 voltunk jelen, én magam nagyon keveset tudtam feljárni. Most azért 5 masszívabb testvér ott lesz komoly időkeretben, tehát azt gondolom, hogy a lelkiség még jobban meg tud jelenni. És hát egy nagy újdonság, még magunk sem tudjuk, hogy mi lesz belőle, hogy most veszünk át egy 4. iskolát. Többen kerestek meg minket iskolaátvétellel, ezeknek mi általában ellenálltunk, mégis most kaptunk egy ellenállhatatlan ajánlatot, illetve azt éreztük, hogy több szempontból szerencsés, hogyha belekezdünk, egyrészt mert egy új terület, amivel még nem foglalkoztunk, másrészt mert azt éreztük, hogy az iskola megszűnt volna, és túlzottan értékes ahhoz, hogy ezt engedjük, ha megtehetjük. Jászberényben egy szakiskolát fogunk átvenni, ez Terplán Zénó Ferences szakiskola és esti gimnáziumként fog működni, nevét, régi nevét is tovább visszük, de beletesszük a Ferencest is. És ez valóban egy olyan intézmény, amely eddig magániskolaként egy alapítványi non-profit Kft. Által vezetett iskola volt, szakiskola, tehát itt a kereskedő szakmától a könyvelésig, a targoncástól a hegesztőig, a darukezelőtől az informatikusig, az autóvillamossági szakembertől kezdve tényleg a legkülönfélébb képzéseket nyújtják ebben az iskolában. És ezt kiegészíti egy esti gimnázium, illetve a felnőtt képzés is jelen van, akár nyelvi képzés, akár szakmai képzés. Nem titok, hogy ebben a lépésünkben szerepet játszott az is, hogy évek óta sokszor beszélgettünk arról közösségen belül, hogy a szakiskolát végzettek a munkás réteg irányában illene nyitnunk. Tehát azért egy ferencesnek nem csak az elitképzésben kéne jelen lennie, hanem valóban abban a néprétegben is, amit a munkásság vagy a szakmát vivők jelentenek. Ezért is úgy gondoltuk, hogy próbáljuk most ki, 5 évre átveszük az intézményt, meglátjuk, hogy hogyan működik.
De a helyszín is kötelezi, vagy legalábbis erkölcsileg egy nyomás van a ferenceseken, mert Jászberény az az egyik ősi ferences fészek, ahova nem tudtak visszatérni a rendszerváltozás után a ferencesek, de így valahogy mégis elkezdődik egy visszatérés.
Valóban, a Jászberényi iskolával így is kerültünk kapcsolatba, hogy nekünk ott még néhány évvel ezelőtt volt ingatlanunk, amelyet ez az iskola meg akart magának vásárolni tornateremnek. És valóban ekkor ismerkedtünk meg azzal a házaspárral, akik vezetik. Sokat elmond erről az iskoláról, hogy ha jól tudom, gyakorlatilag indulása óta erkölcsoktatás van az iskolában, amelyet a helyi egyik pap vezetett. És ez nem egy egyházi iskola. Tehát, hogy valóban azért ott van egy erkölcsi nívó. Nagyon megdöbbentő számomra, ahogy foglalkoznak a nehezebb sorsú gyerekekkel. Ha jól emlékszem, 3 évenként vállalnak be egy olyan osztályt, ahol direkt összeválogatnak nehezebb sorsú, hátrányosabb helyzetű, akár roma származású fiatalt, és nagyon odafigyelnek rájuk, nagyon sok pedagógiai beszélgetés van arról, hogy mit kellene velük tenni, közösen gondolkodnak róluk, és hát a többségüket eljutatják oda, hogy munkavállalók lesznek.
És hogyan lesz jelen a rend? Az iskola nevében ott lesz a Ferences, de ennél több kell.
Nyilvánvalóan itt a fenntartói szerepet vállaljuk át, ez inkább adminisztráció, illetve kineveztünk egy lelkiségi felelőst. Attól, hogy most mi átvettük, nyilván ez nem lesz egy olyan iskola, ahol rögtön mindenki hisz. ezt nem is kívánjuk. Nekem az az elképzelésem, hogy mi fölkínáljuk a hitnek meg a ferencességnek az értékeit, akár a tanárok, akár a diákok számára, és mindenki annyit vigyen el belőle, amennyit el tud vagy el akar. Ennek az a formája, hogy kineveztünk egy rendtársat, aki havonta, két havonta oda le fog járni, egy karácsonyi alkalmat megszervez, tanároknak megszervez, például egy lelkiségi, vagy akár egy beszélgetős alkalmat. Valószínű itt azért inkább emberi alapokról, emberségről kell elindulni, fölkínálva a hitnek, meg a ferencességnek a lehetőségeit is, mégis nem rájuk, hát rájuk öntve azt, amit nem biztos, hogy megértenének rögtön. Tehát egyfajta evangelizációs tervnek is majd előbb-utóbb ki kell alakulnia.
Kicsit hasonlóan távirányítással lesznek jelen a ferencesek, mint a pécsi Szeráfikum főiskolai kollégiumban, amely a ferencesek egykori kolostorában működik, egyenlőre állandó ferences jelenlét nélkül.
Így van, ebben az intézményben közel 100 egyetemista lakik, és valóban két hetente, havonta jár le egy rendtárs oda gyóntatni, beszélgetni, egyéb ünnepeket megszervezni. Nem titok, régóta hív minket a pécsi püspök, hogy az egyházmegyében legyünk jelen. Idén nagyon komolyan felmerült ennél a mostani dispozíciónál, hogy meg tudjuk alakítani a pécsi házat. Végül is úgy alakult, hogy ez most nem fér bele. Ezzel együtt hát két dolog, sőt három dolog történik. Egyrésztről most végre lehetőségünk nyílik, hogy az elég rossz állapotban lévő tetőzetét elkezdjük kicserélni ennek az intézménynek, ami már kicsit előre visz minket arra fele is, hogy ha ott rendház lesz, akkor azt is közben ki lehet alakítani. Másrésztről azt remélem, hogy talán jövőre egy három fős közösséget mégiscsak el tudunk indítani Pécsen. És a harmadik pedig, hogy Pécs szélén, Kozár Mislenyben van egy ferences nővérközösség, Asszi Szent Ferenc betegápoló nővérei, amelyének a megalapításában a mi rendtartományunk is részt vett. Ők itt egy most 44 fős szociális otthont visznek, és ők kértek meg minket, hogy segítsük mi őket ki azzal, hogy ennek az intézménynek a fenntartását szintén 5 évre átvesszük. Erről döntött a közösségünk, és úgy tűnik, hogy bevállaljuk. Tehát ott még ilyen módon jelen leszünk Pécset, hogy egy szociális otthonban a fenntartást visszük. Nyilván ott maradnak a ferences nővérek, tehát a lelkiséget ők fogják belevinni. Ez egyrésztről azt gondolom, hogy egy biztonságot ad az intézménynek, és a nővéreknek pedig egyfajta föllélegzést adminisztratív terhek alól.
Vannak olyan ferences kegyhelyek, amelyek sajnos egyenlőre ritkán látnak ferencest. Zalaegerszeg mellett Bucsú Szent László az egyik legrangosabb, legnépszerűbb magyar kegyhely a Dunántúlon. Látnak-e barátot a jövőben többször ott?
Esetétok, hogy régóta hívnak minket vissza Bucsú Szent Lászlóra. Sokszor bennünk is fölmerült, hogy valamiféle oldallagos ellátással nem lehetne kisegíteni őket. Amit most megteszünk, hogy minden hónap első szombatján az zalaegerszegi testvérek tartanak ott egy zarándoklat, szentmise, gyóntatási alkalom, hát egyfajta kisebb búcsút lehetne mondani. Ezt most már évek óta hűségesen végzik, és ezt mindenképp megtartanánk. Ezzel együtt azt látom, hogy most még jelenleg arra nincsen erőnk, hogy visszatérjünk. Eleve nem is gondoljuk, hogy visszatérnénk véglegesen Bucsú Szent Lászlóra, hanem azt, hogy Zalaegerszeget esetleg úgy megerősíteni, hogy oldalagosan ellássuk Bucsú Szent Lászlót. Idén ez most még biztos, hogy nem fog működni.
Május utolsó szombatján papszentelés volt a ferenceseknél. Komáromi Jobb részesült ebben a nagy-nagy megtiszteltetésben, örömben, hogy misézhet immár. Milyen kilátásai annak a rendnek? Lesz-e idén, jövőre szentelés? Hogy néz ki a rend utánpótlása?
Rendi utánpótlás szempontjából nagy öröm, hogy idén lesz egy örökfogadalmas testvérünk. Szoliva Gábriel testvér fog szeptemberben örökfogadalmat tenni. Növendékeink hál' Istennek vannak. Ha jól emlékszem, a teológiát most 10 testvér végzi. A noviciátban jelenleg most 2 vannak, én nagyon remélem, hogy mind a 2 le tudják majd tenni az első fogadalmat, illetve még egy erdélyi testvér van, de őt nyilván évvégén visszaküldjük a saját rendtartományába. Sajátosság, hogy 2 zágrábi testvér szintén nálunk tanul, zágrábi provincia tagjai, de magyarul tanulnak, ők is Pasaréten vannak. Jelöltünk most jelenleg van, 2 van esélye, hogy elkezdjék a noviciátust szeptemberben. Nyilván ez mi majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Ő hozzájuk csatlakozhat 1 vagy 2 erdélyi testvér, akik szintén nálunk nevelődnek 1 évig. Ami számomra egy különösen nagy öröm, az a jelöltek kérdése. Érdeklődőnk szerintem olyan 7-8 fő van most. Ezek közül, amit látok, hogy saját esztergomi gimnáziumból két jelöltet úgy tűnik, hogy föl tudunk venni. Szentendréről, ottani gimnáziumból is jelentkezett egy fiatal. Már fölvettünk egy kicsit idősebb jelöltet, akinek még az iskolái miatt egy évet jelöltként kell élnie, de nagyon ígéretes, hogy ő is befut. Illetve hát még van rajtuk kívül két olyan fiatal, akit reményeim szerint föl tudunk venni. Tehát azt jelenti, hogy ilyen 4-6 fős jelöltséggel el tudunk indulni, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép. Azt látjuk, hogy kicsit van egy fluktuáció abban, hogy egyik évben vannak jelöltek, másik évben kevésbé, hogy egyik évben inkább 30 fölöttiek vannak, másik évben 18 évesek vannak. Nagyon személyesen kell ezért mindig dönteni, hogy merre menjünk tovább. Azt is látom, hogy a létszám az nem mindenek fölötti. Tehát bizony, ha nagy a kérdés, akkor inkább az eltanácsolás felé kell mennünk. Nem hiszek abban, hogyha beengedünk labilisabb hivatásokat, akkor az megoldást fog jelenteni.
Tehát a minőség fontosabb, mint a mennyiség.
Így van, ez persze azt is jelenti, hogy számtalan helyre hívnak, tehát Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyébe, Debrecennyi Egyházi Egyházmegyébe, hát szerintem nem tudok olyan püspökséget mondani, aki nem örülne, hogyha még ott megjelennénk. Ezzel együtt azt mondom, hogy ha ez a mostani helyzet megmarad, hogy nagyjából amennyien meghalnak, esetleg eltávoznak közülünk, annyian körülbe be is lépnek, ez a magyar egyházban egy nagyon nagy lehetőség. Nyilvánvalóan egyébként ezzel együtt, valószínűleg nem az én tartományfőnökségem alatt, hanem valamelyik utódomnak az élete alatt lehetnek nehéz helyzetek. Most a 70-80-as korosztályban van egy olyan sajátosság, hogy gyakorlatilag senki nincsen. Ketten vagy hárman vannak talán 70 és 74 között, utána a következő rendtárs az 82 éves, ha jól emlékszem. Tehát, hogy ott van egy 10 év, ahol egyszerűen nem nagyon van rendtárs. Ez most így nagyon kényelmes, mert így most számítható, hogy hol, hogyan leszünk, de most kell elkezdeni készülni arra, hogyha a mostani 70-es korosztály kicsit idősebb lesz, akkor ők kiesnek a munkából, akkor hogyan lehet pótolni az ő szolgálataikat.
Említettük már a beszélgetés során, hogy horvát rendtartománnyal van kapcsolat, említettük, hogy Erdéllyel van kapcsolat, tehát a szomszéd rendtartományokkal, és nem szóltunk még róla, de Felvidékkel is vannak kapcsolatai a rendtartománynak szolgálat területén.
Így van, Felvidéken két helyen látunk el lelkipásztori szolgálatot. Egyik ugye Érsekújvár, ahova kijár Cyril testvér, most már több mint 10 esztendeje mellette tanít egy gimnáziumban, illetve a Füleki plébániára kértek minket szintén, hogy ott kisegítsünk. Első évben kijártunk, így oldottuk meg, tavalyi évben Erik testvért kihelyezte a tartományfőnök Fülekre, és ott látott el helyben lelkipásztori szolgálatot. Én most úgy láttam jobbnak, hogy őt hazahozzuk, de a szolgálati helyet megőrizzük. Tehát Erik testvér Széchenyből fogja ellátni a füleki lelkipásztori szolgálatot, és az ő segítségére Szentkútról Lórán testvér, mint segédlelkész fog besegíteni. Ezt jobbnak láttam ilyen formában, hogy inkább itthonról sok oka van ennek, ezzel együtt a szolgálatot azt visszük. Ígéretünk van arra, hogy Füleket az ottani magyar lelkipásztorkodást jövő évtől meg tudja oldani a szlovák provincia. Most fognak szentelni egy olyan testvért, aki tud magyarul, és akkor ezt a szolgálati helyet vissza tudjuk adni. Ez is egyik záloga lenne annak például, hogy a Pécsi házat elindítsuk.
Szent Ferenc óta hivatása, küldetése, felelőssége van a Szentföld iránt, a ferencességnek, a ferences provinciáknak. a Magyar Rendtartomány a Szentföld ügyét hogyan tudja szolgálni, hogyan szeretné, hogyha szolgálná?
Elsődleges nyilván, hogy nálunk is egy rendtársat megbíztunk, ez ugye kötelező is a Szentföldi biztossággal. Az ő feladata egyrésztről az, hogy a Szentföld ügyét a magyar közegben terjessze, híreket hozzon, elmondja, hogy miért fontos a Szentföld, kik az ottani keresztények, mit szenvednek ők, stb. Másrésztről, hogy zarándoklatokat szervezzen, ezt hála Istennek az utolsó 2-3 évben nagyon szépen kézbe vette Vencel testvér, és szervez ki zarándoklatokat. És nem utolsó sorban, hogyha lehetősége van, akkor olyan gyűjtéseket, karitatív tevékenységeket folytasson, amivel az ottani életet meg lehet segíteni. Ugye Szentföld nagyon sok szempontból fontos. Fontos, mert Jézus szülőhelye, életének az eseményei ott történnek. Fontos azért, mert egy nagyon erős kisebbségben van az ottani kereszténység, akik külső segítség nélkül nagyon nagy bajba lennének. És hát egy olyan területe a világnak, ahol nem mindegy, hogy béke van-e, nem mindegy, hogy megvalósul-e a dialógus. Tehát én azt gondolom, hogy ha Jeruzsálemben például egy dialógus megvalósul muzulmánok, zsidók és keresztények között, az az egész világra kihat. Most ebben azért a ferenceseknek nagyon erős szolgálataik vannak. Olyan iskolákat vezetnek, ahol ez a három népcsoport együtt él, együtt tanul. Ez záloga a későbbi békességnek, ami az egész világra kihathat. Olyan munkalehetőségeket adnak az ottani ferencesek, olyan lakhatást adnak az ottani ferencesek, amely ezekben a nehéz helyzetekben nagyon sokat segít. Egy nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy a rendtartománynak, ha közvetlenül nem is, de az egyik iskolánknak, a Szent Angéla iskolának, egy ottani zeneiskolával, énekes iskolával van közvetlen kapcsolata, ez szintén ferences fenntartású iskola, ahol személyes kötődések vannak. Mi járunk ki oda, például ott a Szent Háromnapon a Szent Angéla iskolának az öreg diák kórusa kint énekelt a Szent Háromnapon, vagy éppen ők jönnek felénk, és ennek lesz egy nagyon szép eseménye, hogy augusztus 18-án a Szent István Bazilikában egy olyan oratórikus művet fogunk előadni, a kintiek és hazaiak együtt, amelyet egy ottani, ott szolgáló ferences testvér írt, és amelyben beledolgozta az ott élő keresztény, egyházak, zsidóság olyan hagyományát, amely azt gondolom, hogy a vallásközi párbeszéd az egyáltalán a megbékélés felé mozdíthatja el a helyzetet a kultúrának a nyelvén.
A rend szociális, karitatív, egészségügyi szolgálatáról essék szó. Most már azt hiszem, hogy eléggé benne van a köztudatban, hogy a Gyöngyösi Autista Segítőközpont a ferencesekhez kötődik, és egy emberfeletti áldozatot követel a rendtartománytól. Tudják tovább csinálni?
Én úgy gondolom, hogy tudjuk, illetve tovább kell csinálni. Én azt szoktam mondani, hogy van az a helyzet, ahol az embernek nagyon erősen mértékletességet kell gyakorolni, és hát hétköznapi szó van, nem sírhat a szája az embernek, hogy miért nincsen több. Én azt gondolom, hogy ma az oktatás területén, vagy mást is kultúra területén azért már nem állunk annyira rosszul, voltak nagyon nehéz éveink. Most is azért azt gondolom, hogy egy komolyabb iskola felújításra nem lennénk képesek, mert nincsen rá forrásunk. De azért a mindennapi működés, ki tudjuk adni a bért, egy minőségi oktatást tudunk csinálni, itt nekünk meg kell elégedni. Egy olyan terület van valóban a szociális terület, ami nagyon rizikós most is. Ezzel együtt most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy tudjuk csinálni. Egyrésztről azért, mert van egy nagyon komoly adományozói körünk, másrésztről azért, mert megléptünk olyan nagyon kemény és fájdalmas lépéseket, hogy például az autista központ 2/3-ában van most csak föltöltve, tehát még lenne helyünk is, meg szakemberünk is több gyereket ellátni, de nem tudunk, mert nincsen rá forrás. Ezzel együtt egy szerintem most tényleg mintaszerű intézmény, komplex intézmény, otthon és iskola együtt az autisták számára. Azt hiszem, hogy szakmailag nagyon is elismert intézmény. Én szeretném továbbra is, hogyha ez megmaradna. Egyrésztről valóban egy olyan réteget érünk el, akik tényleg a legnehezebb helyzetben vannak. Ha a gyermekük egy-két nap otthon lenne, a munkájukat elvesztenék, rámenne a házasságuk, támogatni kell őket, a szüleiket. És én azt gondolom, hogy abból a szakmai tudásból, ami ott fölgyűlt, abból pedig kötelességünk adni. Tehát, hogy igenis bevállalunk képzésben segítséget, nyílt napokat szervezünk, ahova gimnazistáknak bemutatjuk, mi az, hogy autizmus. Ezek nagyon-nagyon fontos, és azt gondolom, hogy elengedhetetlen tevékenységeink. Ehhez még talán egy érdekességet, ehhez az intézményhez kapcsolódott középkorában egy majorság, kint Karácsondon, Gyöngyöstől 5 kilométerre, ahol felnőtt autistákat látunk el, bentlakásos intézményük van, és a majorságban pedig ők mezőgazdasági munkát végeztek. Itt egy nagyon szerencsés megoldást találtunk. A lakóotthont, a szakmai részét azt mi visszük továbbra is, de a majorságot azt egy állami cég, a Főkefe átvette, és ott gyakorlatilag most egy olyan szegmens találtak, ami nekik is nagyon jól működik. Kóser zöldségeket termesztenek ott, és gyakorlatilag ezzel betörtek a nyugat-európai piacra.
Ami a Szentföldi Szolgálat az ökumené és a vallások közötti párbeszédnek egy segítése ez.
Így van, és hát ehhez mi a területet adjuk, itt most egy komoly beruházás is lesz pályázati forrásból, majdnem azt hiszem egy hektáros üvegház épül még pluszba, mert nem tudnak annyit termelni, amennyit fölvennének. És hát, hogy azért a nagyságrendeket mondjam, itt a mi autistáink is dolgoznak, de még kívülről is tudnak autistáknak munkát adni, és ha jól emlékszem, közel 30 megváltozott munkaképességű embernek. Tehát én azt gondolom, hogy ez ott abban a térségben egy olyan komoly szolgálat, amiben azt gondolom, hogy mi nagyon boldogok lehetünk, hogy ez mi a területtel, az eszközök átadásával partnerek tudunk lenni.
Azt hiszem, hogy végigtekintettük, mit tesz, mit remél a Ferences rendtartomány 2014-ben. Dobszai Benedek az új provinciális a rendtartománynak. Van-e, amiről nem esett szó, de ami még úgy benne van a tarsolyban és Benedek atya vágyai között?
Nyilván van sokféle dolog, tehát én azt tényleg komolyan gondolom, hogy a lelki elmélyülésünkben meg kéne találni olyan utakat, gondolok itt nagyon prózai dolgokra, lefordítani olyan könyveket, amelyek segítenek nekünk is elmélyülni a saját lelkiségünkben. Azt gondolom, hogy a saját a rendtársak egészségére egy kicsit jobban oda kell figyelni, ennek a módjait ki kell dolgozni. Én szeretném, hogyha iskoláinkban a közösségi, lelkiségi élet fejlődése mellett egy minőségi fejlődés is megvalósulhatna. Sok mindent föl lehet itt sorolni. Én azt gondolom, hogy van, ami nyilván rajtunk múlik, van, amiben kényszerpályákon vagyunk. Én azt remélem, hogy egy olyan életet tudunk élni ferencesként, amivel szolgálunk, és azért Isten előtt is fölvállalható, és azért az emberek számára, akik között mozgunk, azok számára is egyfajta jelzés, őket is előre viszi. És hát nyilván ezen a ponton én azt hiszem, hogy nagyon nagy köszönettel tartozom mindazoknak, akik velünk vannak, akár anyagilag támogatják a szolgálatainkat, akár imádkoznak értünk, akár drukkolnak nekünk, akár szólnak, ha látnak egy olyan negatív mód, hogy amiatt szólniuk kell. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy köszönet illeti azokat, akik körülöttünk vannak, mindezért, amiben támogatnak, segítenek, vagy akár felszólítanak minket.
Köszönöm szépen Dobszai Benedekkel, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány új provinciálisával beszélgettünk pünköst hétfőn. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.